Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében pedig Iránba utazunk. Az a fránya média jól elintézte ezt az országot, míg a hírekben rendre csak a rosszat halljuk róla, az odautazók ódákat zengenek róla. De hogy lehet egy országnak ennyire szélsőséges a megítélése? Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekben Cseh Zsombor, túravezető és Közel-Kelet kutató segít nekünk, nem egy, hanem egyből két adásban, mert hogy van miről beszélni, és Zsombor tud is beszélni. Ebben az első epizódban Iránról és furcsaságairól beszélgetünk, a következőben pedig kicsit túllépünk a határokon, és a Közel-Keletet próbáljuk megérteni.
Amikor az első utamra készültem, akkor azért már így az olvasmány élményeimből is azért kitűnt, hogy na ez nem lesz ugyanaz. Itt valami más lesz, ez sokkal nagyobb, sokkal erőteljesebb, de a valóság az még erre is rákontrázott, elképesztő élményeket éltem át, és hát 2013. októberre óta Irán a kedvenc országom. Azóta már 10 alkalommal jártam, nem bírom megunni. És számomra ez most egy hatalmas nagy, nem lemondás, mert nem volt miről lemondani, hanem inkább egy kihívás, egy nehéz helyzet, hogy én 2019-ben voltam utoljára. Jött ugye a koronavírus, Iránt azt elképesztően meggyepálta, előtte már a politikai helyzet is nagyon robbanékony volt, ugye a Trump adminisztráció nagyon komoly nyomást gyakorolt az iráni.
Ott volt egyszer, nem, hogy a Trumpnak így remegett az ujja a rakétagombok
felett? Pontosan. Az volt? Nem tudni, hogy szándékosan vagy tényleg hallgatott a katonai tanácsadóira, de utolsó pillanatban állított le egy csapást, egy katonai csapást, ami, hogyha nem áll le, ha megvalósul, akkor utána Isten irgalmazzon azoknak, akik ott a régióban élnek, mert akkor beindult volna valami, amiből nincsen semmilyen kikerülő győztes, ott csak vesztesek vannak. Szóval sajnos a politikai helyzet az már nem volt akkor. Jó, és ugye nekem utazás szervezőként az mindig elképesztően nehéz feladat volt, hogy én tudtam, hogy Irán mennyire szép. Az utazók nagy része, aki Iránba szeretne menni, az tudja, hogy miért szeretne Iránba menni. De a nagy közönség számára Irán az egyenlő Irakkal, háború, agresszorok, minden bajom történhet, amit el tudsz képzelni. És egy ilyen ellenszélben kellett reklámozni az útjaimat. Én előadásokat tartottam, rádióbeszélgetésekbe hívtak. Nem mondtam más, mint amit tapasztaltam. Ez alapján mindig összejött elég utas.
De miért, mi volt a közvéleménynek a...
Tehát, hogy Iránba én miért megyek, ott lelőnek, ott elrabolnak, ott minden megtörténhet velem. És ezt nagyon rossz néven vettem. De minek után már többször megfordultam Iránban. Látták, hogy egyrészt élve hazajöttem, hogy egyre több utasnak adtam életre szóló élményt egy olyan országból, amit nagyon félreismer a nyugati világ, azért éreztem magamban azt, hogy jó, akkor már nem mindenki viszonyul ellenségesen irántam emiatt. Tartottam az előadásokat, sok szép felvétel, rengeteg történet, egy csomó embert meggyőztem. Ha pénzügyi lehetőségei nem is voltak, hogy elmenjen, de arról, hogy Irán azért nem az az ország, ahogy a média leírja, és voltak olyanok, akiknek a pénzügyi lehetőségei is megvoltak ahhoz, hogy egy utazáson részt vegyen, és innen kerültek ki az utasaim. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a rádióban hallottak engem. Sőt, egyszer még én is hallottam magamat a rádióban, amikor a hetes buszon ültem, és a buszsofőr még annó a Lánchíd rádiót hallgatta. És hallottam, hogy...
Bekopogtál neki? Én vagyok?
Nem mertem bekopogni, mert nem tudtam, hogy a buszsofőr hogyan vélekedik erről. És akkor döbbentem meg egyrészt, hogy az emberek olvasnak még cikkeket, mert cikkeket is írtam, hallgatnak még rádiót, mert hogy csomóan onnan jöttek, illetve jöttek az előadásaim után az útjaimra. Tehát volt ennek egy eléggé komoly marketing értéke. Itt nagy turisztikai hívószavakkal Iránt nem lehet eladni. Tehát ez kellett az, hogy egy ember, egy utazni vágyó lássa azt, hogy kivezet oda utat. Mert ide a bizalom az elengedhetetlen. És 2019-ben vezettem az utolsó csapatomat, remélem eddig, tehát hogy hamarosan lesz egy újabb utam oda, viszont utána bedurult a helyzet. Nem lehetett eladni Iránt. A csapból is az folyt a magyar médiából, hogy háború közeleg, meg a társai. Bármit mondhatsz Iránról, bármilyen reklámot, képek, szövegek formájában az embereknek a tudatára adhatsz, hogy ez egy tök jó turisztikai célpont, nem tudsz mit kezdeni a médiával. Sajnos sokkal nagyobb ereje van. És azóta igazából nem lehetett eladni iráni utat.
Gyorsan pár mondatban foglald már össze nekünk, hogy mi bajuk, a többi országnak mi baja van Iránnal, vagy Iránnak mi baja van a világgal, meg főleg Amerikával, mi az a nagy ellentét?
Iránnak elképesztő nagy hatalma van. Gazdasági, képzeld el, hogy
a 80 millió lakos
Németországgal egyező. A nyersanyag forrásaik még erőteljesebbek, mint Németországnak vannak. Stratégiailag a Közép-Kelet közepén vannak. Kaszpi-tenger északról, Oroszország felé, délről a Perzsölből, és az egész Közép-Keletnek a közepén vannak. Minden irányba kiterjed a hatalmuk. Hatalmas területű ország, tehát nem egy Bahrein vagy Kuwait, egyszerűen megkerülhetetlen. Akkor történt az első törésvonal, amikor 79-ben az Amerika által támogatott Mohamed Reza Pahlavi Shah-nak a rendszerét megdöntötte Khomeini. És igazából az volt itt a fő probléma, és a mai politikai feszültségnek is az az oka, hogy akkor egy elképesztően Amerika barát rendszert, egy elképesztően Amerika ellenes rezsim váltott. És ugye az amerikaiaknak akkor azért volt jó az Iránnal való barátság, hogy szövetséges országként tudtak magukénak egy olyan országot, ami gazdasági, politikai, stratégiai potenciálra rendelkezik. Az amerikaiak indítatására indult el még az 1950-es években az iráni nukleáris program. Teljesen békés célokra, azért, hogy az ottani uránkészleteket is be tudják vonni az energiagazdálkodásba. És 79-ben egyik pillanatról a másikra megtörtént a törés, egy Amerika ellenes rezsim, egy deklaráltan Amerika ellenes rezsim vette át a hatalmat, aki ugyanazon gazdasági politikai potenciál fölött tudott uralkodni, mint amit korábban szövetségesként tudtak magukénak. És ugye ez volt itt a probléma.
Amerikában mi volt a bajuk? Nek az új rezsimnek?
Az, hogy Amerikának meg Izraelnek olyan befolyása volt a Mohamed Reza Pahlavi Shah rezsimére, az is egy diktatúra volt. Csak egy más előjelű, hogyha mondhatjuk ezt.
Tehát csak annyi, hogy haragudtak rájuk?
Hát a titkosszolgálatok amerikaiak által lettek kiképezve, felállítva, a Mossad, a CIA képeztek ki a vallatótiszteket, ugyanúgy megkínoztak, eltüntettek embereket, akik az akkori rezsimnek voltak az ellenlábasai, vagy akik csak felszólaltak.
És csak annyi, hogy most ők kerültek hatalomra, és bármi, ami a régi rendszerből van, azt tüntessük el. Ennyi.
Pontosan akkor is történt egy olyan 79, hogy tüntessük el mindazt, ami a Shahhoz, Amerikához, Izraelhez kötődik, és most meg így ezt akarják, hogy ez tűnjön el, és kerüljön vissza minden a idézőjelben normális kerékvágásba.
Ki az, aki ezt akarja?
Az a rengeteg emigrált ember, aki, tehát milliók.
Például, aki Amerikában
emigrált? Igen, azok a milliók, tízmilliók, akik elhagyták a 79 óta az országot.
Tízmilliók?
Nagyon sokan.
Főleg Amerikában?
Hát Amerikában Los Angeles-t úgy is hívják, hogy Tehrangeles, 4,5 millió iráni lakik csak Los Angeles környékén. Elképesztő nagy a iráni kisebbség, emigrációban élő kisebbség. És ezen kívül az ottani fiatalok, ők sem értenek maradéktalanul egyet a rendszerre finoman fogalmazva, és ők is szeretnék már inkább a távozásukat. De nagyon nehéz, mert 79 óta be van betonozva, szuperül fel van építve a rezsim ahhoz, hogy ne lehessen csak annyira könnyen megdönteni.
És most már megvannak az utánpótlásaik is? Mert hogy öregszik ez a rezsim, nem?
Igen, és egy nagyon fontos momentum ez az egész politikai rezsimnek, hogy alapvetően azokból az emberekből táplálkozik, akik 79-ben még fiatalok voltak, és a forradalmat győzelemre vitték. Most már ők 70-80-90 évesek. Nehéz őket annak titulálni, hogy na, ők ott a forradalmi ifjúság, amik voltak 79-ben. A forradalmi ifjúság azok most a fiatalok, akik, ha nem is forradalom, már nem akarnak erőszakot, csak változásokat akarnak, egy szabad országba szeretnének élni. És mi az ellenségeskedés oka, ha nyugatiak nem tudják kontrollálni ezt az elképesztő potenciállal rendelkező országot, ráadásul egy ellenséges rezsim van ott, próbáljuk meg megfojtani, hogy nehogy véletlenül kihasználva ezt a potenciált, olyan cselekedeteket hajtson végre, ami a mi érdekeinkbe ütközik.
Ezt kinek az oldaláról mondod? Ezt most hirtelen
nem
értem.
Ja, hogy Amerika, igen. Meg a nyugati szövetségi rendszer. Uh-huh. És nem véletlen, hogy ugye eddig mindig az arab-izraeli háborúk határozták meg a közel-kelet politikai viszonyait. Most már minden arról szól, hogy Irán ellen felsorakoznak. Ez volt az, ami Szaúd-Arábiát Izraellel egy kalap alá vonta, ugye Trump közbejárásával megkötötték ezeket a szövetségeket, békeszerződéseket, ez az Ábrahám szövetségek, hogy az arab országok is Izrael békét kötöttek. 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy Abu Dhabi és Tel Aviv között eláll járatok fognak közlekedni a Szaúd-Arábia légterén keresztül. Ez azért egy hatalmas nagy történelmi esemény. És ez tényleg egy jó előrelépés, mert felismerték már, hogy Izraelnek elképesztő technológiai, gazdasági, tudástőke potenciálja van, az arabok pedig elképesztő nyersanyagkészletek is mérhetetlen és gazdaság fölött, és piac fölött rendelkeznek. És innentől kezdve, hogyha ezt a kettőt összeteszik, békés célokra is lehet használni. Most...
És le tudták nyelni azt a sok mérget, ami bennük volt.
Sikerült. Ezek az országok, az Egyesült Arab Emírségek, és Izrael, Marokkó és Izrael, ők igazából rájöttek, hogy van egy közös nevező, egy közös cél. A békés együttlét. Az más kérdés...
A pénz.
A pénz. Tehát, hogy lehet a pénzt, nem a tudást.
Nem a békés együttlét a lényeg, hanem a pénz, de az...
Legalábbis a pénzt a békés együttlétre is tudjuk használni.
Vagy nem az, tehát, hogy nem a pénz...
Tehát, hogy azért ott mindenkit a pénz motivál, meg a gazdasági hatalom, de rájöttek arra, hogy ez nem... Tehát nem kell ellenségnek lenni, annak ellenére, hogy másképp gondolkodunk, össze lehet fogni. Uh-huh. Azért van most egy ellenség, Irán. Tehát nem véletlen, hogy a szaúd-iráni viszony nagyon mély ponton van az elmúlt években. Izrael és Irán között hatalmas a feszültség, de azért nézzük reálisan, senkinek nem áll érdekében háborút indítani. Tehát ez egy lokális közel-keleti hidegháború, amit ott tapasztalunk, és emiatt van ez az ellenségeskedés. Ha megnézzük a történelmet, Iránba mindig is volt nyugati befolyás. Igen, ez nem volt mindig szerencsés, és a jelenlegi rezsim is ezt mondja, hogy hát angolok, oroszok minket kizsigereltek, gyarmatukként kezeltek, aztán jöttek az amerikaiak, és most kérjük vissza az országunkat. De ugyanúgy nem tartják a jelenlegi rezsimet bizonyos irániak méltó utódnak, mert hogy mi királyság voltunk, mi nem voltunk egy teokratikus rezsim, stb. Stb. Veszélyezteti a geopolitikai egyensúlyt. Ennyi. Különben Izrael és Irán között sosem volt feszültség a történelem során területi okokból kifolyólag. Sőt, és azért ez kiemelendő, mert azért ezt is meg kell említeni, amikor Kürosz, a perzsa király elfoglalta Babilont, kiket szabadított fel a babiloni fogság alól? A zsidókat. Ugye ez benne van a Bibliában is, Kürosz nagy király. És amikor felszabadította a babiloni fogság alól a zsidókat, akkor az az ország, amit most elítélnek az emberi jogok tiprásáért, az az ország, illetve annak az elődje, pontosabban annak a vezetője, Kürosz nagy király megfogalmazta a világ első emberjogi chartáját, ami mind a mai napig az egyik legfontosabb emberi jogi dokumentum, az időszámításunk előtti 6. században, hogy ebben a birodalomban, értsd a perzsa birodalomban, minden állampolgár etnikai, vallási hovatartozásától függetlenül egyenlő, és emiatt nem érheti bántódás, hátrányos helyzet. Időszámításunk előtt a 6. században. Ez a híres kürosszi agyaktekercs, és az eredeti példány az a British Múzeumban van, a legfontosabb másolat pedig az ENSZ-nek a New York-i székházában. Ezzel is utalva, hogy milyen jelentős a perzsa örökség, és hogy a perzsák, a mai irániak, azért nem csak ellenséges szerepet játszottak itt a történelem során. Sőt, a zsidókat ők szabadították ki a fogságból. Szóval ezeket a történelmi párhuzamokat, meg eseményeket fontos így feleleveníteni, hogy itt nem egy ilyen kozmikus küzdelemről van szó, ami már évezredek óta tart. ez megint az a 20.-21. századi geopolitikai játszma, amit már kiveséztünk.
Mesélj egy kicsit az életről ott. Mondjuk teheráni élet. Nekem nagy álmom egyébként elmenni oda, és megtapasztalni azt, amit utazóktól hallottam, mert aki egyszer volt ott, az csak ódákat zeng róla.
Igen, tehát én is olyan utazókat vittem oda Iránba, akik nagyon tökösek voltak. Bejárták az egész világot, de úgy érezték, hogy Iránba azért szeretnének szervezett úton menni. És azzal a rengeteg élettapasztalattal, tehát nagyon sok nagyszüleim korú utasom volt, azzal az élettapasztalattal és utazási tapasztalattal a hátuk mögött Irán tudott újat mutatni. Tehát, hogy milyenek a mindennapok, milyen a teheráni látkép, meg minden, elképesztő kontrasztok vannak. Mind Teheránon belül, mind az országon belül. És ez igazából megadja ezt a kezdőlöketet. Hogy elmegyünk Észak-Teheránba, ott több a Lamborghini meg Bentley szaküzlet, mint Olaszországban. Elmegyünk Dél-Teheránba, afgán menekültek, százezrei bádogvárosokban élnek. Az egészet összeköti egy metróútvonal, aminek a teljes menetideje északról délre 2 óra. És mint ahogy itthon is bizonyos járatokon, ott is teljes társadalmi utazáson vehetünk részt. Északon, aki még metróra száll, látszik, hogyan öltözik, látszik, hogyan veseklik, és elmegyünk délre, teljesen megváltozik az utas közönség. Ezek a kontrasztok. Ugye Teherán az egy mesterséges város, az ország fővárosa a 18. század eleje óta, 18. század vége óta, de alapvetően nem a történelmi városok egyike. Ott nem fogunk találni emlékeket, ott mindent ledózeroltak. Egy elképesztően modern város, 360 kilométer hosszú autópálya rendszer hálózza be. Brutális. Olyan ember és autótömeg van, hogyha mit szenvedünk a nagykörúttól, a dugótól, akkor még a Közel-Keleten és Teheránban nem ültünk dugóban. És elmegyünk vidékre, ott vannak a történelmi nagyvárosok. Az embereknek a hozzáállása teljesen megváltozik. Ott mindenki érzi, hogy ők egy történelmi városban születtek, vagy élnek, vagy ideiglenesen ott tartózkodnak. Az irániak számára meglátogatni Iszfahán, Kasán, vagy Siráz történelmi városait ugyanakkora értéket jelent, mint ahogy mi is ellátogatunk. Ugyanazt keresik. A dicső perzsa múlt emlékeit, annak a fénykorát. És amikor az ember ott áll a iszfaháni főtéren, ott azért érzi, hogy volt itt nagyság. Hogy 16. században az új perzsa birodalom, az bizony nem egy megkerülhetetlen birodalom volt, és innen másoltak egy csomó mindent európai nagyhatalmak. Tehát mi kiről hallunk a iskolai tanulmányaimból, napkirályról fényűző udvar. De amikor így elolvassuk a történelemkönyveket, amik így a Közel-Kelettel is meg a perzsákkal is foglalkoznak, és leírjuk azt, hogy a napkirály sok mindent másolt a perzsa udvarból, és elmegyünk megnézni ezeket a palotákat, ezeket a mecseteket, ezeket a főúri házakat, így ledöbbenünk, hogy micsoda pompa volt ott.
Gazdagság?
Gazdagság, de egy olyan más dimenzióba, amit mi el nem tudunk képzelni. És ugye itt ez nem az a fajta gazdagság, mint amit most mondjuk Dubajban megtapasztalhatunk, hogy 20 évvel ezelőtt semmiük nem volt, most meg a kőolajnak köszönhetően hirtelen mindenük van, hanem ez egy évszázadokon át épített és kiépített gazdagság. És ezért volt tartósabb, és ezért vannak ezek az emlékek mind a mai napig olyan állapotban, hogy láthatjuk és megélhetjük. És ugyanezt keresik az irániak. Tehát amikor Iránba utazunk, a változatos természeti látképen kívül a kultúrát nem tudjuk kikerülni. Itt egy 5000 éves kultúráról van szó. Irán a világ első olyan országa vagy államalakulata, akik deklaráltan létrehozták az államszerveződést. Tehát mezopotámiai civilizációkról beszélünk. A mai Irán területén hamarabb alakultak ki így a elődei ennek az államosdinak. Elképesztően fejlettek. Szervezettek voltak. A világ első postaszolgálata az az Óperzsa birodalomban 6. században. A nehéz lovasság, lovagi kultúra Óperzsa birodalomhoz kapcsolódik.
És ezt a helyiek érzik, tudják.
Érzik. És
sőt, még látszik is rajtuk olyan szempontból, büszkék. Hogy hogyan büszkeség.
A perzsák rendkívül büszkék. És ez nem az araboknak a ledegradálása. De hogyha egy perzsára azt mondod, hogy arab, ő ezt lenézésnek fogja venni. Mert számukra az arabok betolakodók. Ők voltak azok, akik meghódítottak minket, és ránk kényszerítették az iszlámot, a ABC-jüket, stb. Stb.
Nekik milyen vallásuk volt?
Hát ez a Zoroaster vallás.
Amit említettél.
Ez egy egyisten hívő vallás volt, és egy nagyon felvilágosult vallás időszámításunk előtti második évezredből a mai Afganisztán területéről érkezett meg a mai Irán területére. Meghatározó volt. És mind a mai napig vannak követői. És igazából az a fajta politikai szerveződés, ez a vallás, a kultúra, és itt a kultúrába érts bele mindent, az építészet, a gasztronómia, a vers, a próza, tehát Háfez, Omar Khayyám, ezek mind olyan perzsa költők, meg írók, akik ott megkerülhetetlenek. Arany János Petőfi, a mi olvasatunkba. Mindenki kívülről tud idézni Háfeztől. És nem olyan szintű dolgokat, mint a anyám tyúkja, hanem tényleg velős, mondani valóval teli verseket, prózákat tudnak idézni, még a fiatalok is. És ők nagyon büszkék. Tehát őket megsértett, ha azt mondod, hogy ő egy arab. Mert élnek arabok Iránban, de egy perzsának azt mondani, azért a sértés. Mert a perzsák mögött egy 5000 éves múlt van, az arabok mögött egy 1500 éves múlt.
Hogy élik az életüket?
Hát a gazdagok elképesztően fényűzően, és a gazdagságukat általában politikai vagy gazdasági hatalomnak köszönhetik, tehát rájuk úgy kevesebb szabály vonatkozik, fogalmazzunk így.
De ez a korrupció által?
Igen.
Igen.
Tehát elképesztően korrupt rezsimről van szó, és ott az állam az államban működik ez az igazgatás, államigazgatás, és az államigazgatásnak, a politikai, gazdasági, katonai vezetésnek a gyermekei, fiai, lányai, hát van egy olyan Instagram oldal, hogy The Rich Kids of Tehran.
Én is láttam.
Abban benne van minden. Tehát ott a fényűzés az a minimum. Mindenkinek a tudatára adni, hogy én ilyen márkás dolgokat tudok megvásárolni, ezek vannak rajtam, ezeket birtoklom. Náluk olyan bulik vannak, amiket mi el se tudunk képzelni. Alkohol, mindenféle drogok, és hatalmas palotákban. Tehát az itteni gazdagság, a magyarországi gazdagság, amikor azt mondjuk, hogy vannak itt a rendszerben gazdagok, hát ott ilyen kisiparosok. Uh-huh. El nem tudjuk képzelni azt a gazdagságot, amivel ők ott rendelkeznek.
Középosztály meg van?
Van. Van, és jobbára velük van lehetőségünk találkozni, hogyha utazunk.
És ők jobban élnek, mint mi? Vagy hasonlóan?
Hát, ez, hogy jobban élünk, vagy nem, elégedetlenek. Ezt meg kell hagyni, tehát, hogy a rendszer...
Ha látod ezeket a szupergazdagokat, akkor nyilván, tehát ebből adódik is.
Igen, itt ugyanaz a frusztráció van a középosztályban is, hogy ott is csúsznak lefelé. Tehát ne feledjük el, 79 óta Iránt embargók sújtják mindenre. ENSZ, Amerika és Európai Uniós embargó. Olyan szinten le van harcolva a gazdaság, mindent fű alatt kell beszerezniük, az infláció az egekben van, de több 100%-os az infláció. Tehát egyszerűen romlik hónapról hónapra, hétről hétre az iráni riál.
És amikor te ott vagy, akkor ebből mit látsz?
Tehát, hogy azt látom, hogy én például vagy... bankkártyával nem tudok fizetni, mert Irán nincsen benne a nemzetközi bankrendszerben a szankciók és az embargó miatt. Uh-huh. Nekem készpénzbe kell vinni. Csuda jó, amikor elmegyek egy 3 hetes útra 20 főve, és 18 ezer dollár van a zsebemben. És ugye ezt át kell váltanom úgy iráni riálba, hogy amikor elkezdtem Iránba járni, akkor egy amerikai dollár az 34 ezer iráni riál volt, amikor 19-ben utoljára voltam, akkor egy amerikai dollár 150 ezer volt. Most meg egy amerikai dollár 300 ezer.
Mit kapsz vissza? Nézd, zsákba kapod?
Szó szerint egy hatalmas zsákot. Jó, elfogadják a dollárt, mert senki nem annyira hülye, hogy most Irán-Iriában értéktelenedik tényleg napról napra.
Abban megy a fekete gazdaság, abban működik? Dollárban?
Hát, igen. Próbálnak szerteni minél több kemény valutára. Na most ez hogyan csapódik le a középosztálynál? Hát úgy, hogy vannak olyanok, akik eddig egy melóból megéltek, most már háromból sem. Feszültek, látják, hogy közben ott van a Rich Kids of Tehran főszereplői, a csókosok, hogy ők mivel járnak, milyen körülmények közepette élnek, és közben meg ott vannak azok, akik fizetésből és bérből érnek, de így egyik napról másikra értéktelenedik a pénzük.
Iráni fiatalnak mi az élet célja? Az, hogy kiusson, ki, hogy ugyanaz, mint mondjuk Kubában? Hogy, hogy ugye, amikor beszélgettem kubaiakkal, egyetlen életcél van
eltakarodni
onnan.
Igen.
De így is állnak hozzá, és megvan, mivel így áll hozzá, ezért nem akar dolgozni, csak tengeti az életét, és várja, hogy történjen valami. Igen. Ugyanezt látod?
Igen, és engem is rengetegen környékeztek meg, hogy bejussanak az Európai Unióba.
Mi az, hogy megkörnyékez?
Hát lányok. Próbálták azt, hogy jöttem, Zsombor, nagyon szeretlek téged, vagy, meg annyira jó vagy. Hát a lányok bevetették, az iráni nők nagyon szépek. Hát ők bevetik minden bájukat, hogy egy európai felesége legyenek. Hát ez egyáltalán nem, folyamatos számcserék voltak. Nem csak közöttem is iráni lányok között, hanem utasaim is iráni lányok között. Tapadnak ránk az iráni nők. Lehet, hogy amúgy tetszünk is nekik, de én ezt mindig is úgy hívtam, hogy vízum első látásra. Tehát nekik kell az, hogy bejussanak az Európai Unióba. És hidd el, ha ti még örökülséget is fogadtok. Egyszer, így éjszaka, kettőt fordulsz az ágyban, már nem lesz ott. Továbbáll. Hát Magyarországot nem is ismerik ilyen téren. Vagy ha ismerik, akik tudják, hogy ez nekik nem perspektíva.
Amerika?
Amerika, Kanada, Skandinávia, Anglia, Németország, ahol iráni közösségek vannak, onnan sokkal több terepi információjuk van.
De akkor, ha ezzel a tudattal nyitnak feléd, és te neked már megvan a tapasztalatod, akkor ez így nem blokkolja le a kommunikációt velük?
Tehát, nem, udvariasan ki kell térni.
De akkor itt vége is van az egész dolognak, igen. Nem? És hogy, akkor hogyan építesz fel kapcsolatokat?
Lehet mesélni. Lehet mesélni arról, hogy mi mit keresünk itt, lehet kérdezni, hogy ti hogyan éltek a mindennapjaikban. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg mindenki dobbantana most azonnal.
Tehát akkor ez nem nyomja rá a bélyegét a
Nem nyomja rá egyáltalán, de nekem van egy kedves ismerősöm, aki elképesztően okos, doktorit végzett. Ilyen mikrobiológia meg biokémiai területen szeretett volna dolgozni, elhelyezkedni. Nem tudott. Ő nem vízum első látásra alapon szeretett volna Európába jutni, hanem az eszét használva, és ő kapott egy állami ösztöndíjat Izlandon. A drága, kendős iráni barátném Izlandon élvezi a tűziség országát egy éve. Nem akar már visszamenni.
És nem is fog.
Valószínűleg nem is fog. Mindent megtesz annak érdekében, hogy azt a bizalmat, amit kapott az ösztöndíjjal, azt meghálálja, és fel sem merüljön az ő alkalmazóiban, akár munkaadó, akár egyetemi oktató, hogy tőle megváljanak. Nagyon okosak az irániak.
Tehát, az oktatás az olyan komoly szinten zajlik ott, nem?
Komoly, de ott erős behatása van azért a rezsimnek.
Függ, hogy milyen igen, súlyban mész.
Pénznek köszönhetően nagyon sok kapu nyílik meg, és azért azt látni kell, hogy azok, akik megengedhetik maguknak, hogy európai egyetemeken tanuljanak, ők már a felső 10 000-hez kapcsolódnak. Jó, a Iránban a felső 10 000 az felső 1 millió, vagy 2 millió. Azaz 1500 diák, aki itt tanul Magyarországon, hát ők nem a legcsóróbbak. Tehát ahhoz, hogy neked meglegyen az anyagi kereted, ilyen infláció mellett, hogy meglegyenek a kapcsolataid, hogy eljussál odáig, hogy egy ösztöndi bizottság elé kerül az ügyed, ahhoz meg kell mozgatni szálakat. Ahhoz rendelkezni kell olyan szálakkal, amiket meg tudsz mozgatni. Tehát ide már a kiváltságosok érkeznek. Vannak olyanok, akik önerőből feltörekszenek, de abból kevés van.
És a középosztálynak ezt a frusztrációját, te ezt érzed ott, amikor ott vagy?
Éreztem. Ugye én elég volt a túravezető kollégákkal beszélni, meg utazási irodák vezetőivel, meg alkalmazottaival. Tehát ők nagyon örülnek, hogy jönnek európaiakat. Nem véletlenül tartották mindig becsbe a csapatjaimat, csoportjaimat. Tudták azt, hogy jövök, mindig ott van fixen tavasszal, ősszel 20-20 ember, tudták, hogy én milyen minőséget képviselek, tudták, hogy én Irán barátjaként fogok odaérkezni, és hogy ezekkel az emberekkel megismertetem, megszerettetem Iránt, de ugyanakkor azt láttam, hogy így, hogy nekik az valahol egy fájdalom, hogy ide jönnek az európaiak, megadtak minden szeretetet, vendégszeretetet, törődést. Nem erről van szó, de úgy mindig meghallottam, hogy bárcsak felszállhatnánk arra a gépre veletek, amikor mentek. És ezért volt elképesztően fájdalmas minden egyes búcsú a teheráni repülőtéren, amikor indultunk haza. Nem csak nekem személyesen, hogy számomra minden egyes búcsú irántól nagyon, nagyon felkavaró volt, de hogy azok a kollégák, és nem csak kollégák, barátok, akiket itt kevesebb, mint egy évtized alatt szereztem, kiépítettem barátságokat, ezektől mindig nagyon nehéz volt megválni. Tudva azt, hogy ők keményen küzdenek a mindennapokban, de hogy ott van egy túravezető, ott van egy utazási irodás. 2015-ben, amikor aláírták a nukleáris megállapodást, akkor özöllöttek az európai turisták. Olyan elképesztő turisztikai boom volt Iránba, hogy mindenki hirtelen ebből részt akart venni szállodásként, büfésként, idegenvezetőként, transzferesként, tök mindegy, csak kamatozzon az ő tudása, a munkája, amit esetleg megtapasztalt már, de nem ilyen mértékben. És tessék, ennyi kellett. Megírták az iráni atomalkut, aláírták az iráni atomalkut, francia, német és brit csoportok, politikai vezetés, gazdasági üldöttségek adták egymásnak a kilincset, hogy bizniszeljenek Iránnal, miért megy óriási piac. És ezt nekem irániak mondták, hogy igazából a szankciók azért minket sújtanak, de ne felejtjétek el, hogy az amerikai szankciók miatt titeket Amerika elzár az iráni piactól. Minket, akik sokkal közelebb vannak hozzá. És ezt érezték a mindennapokban is. 15-ben jött a boom, 16-ban jött a boom, megválasztották Trumpot, Trump beindította a teljes elnyomás politikáját. Gazdaságilag, politikailag is. Felrúgta az atomalkut, és innentől kezdve hirtelen az egész hozzáállása nyugatnak Iránhoz, az Iránnak nyugathoz megváltozott. A mindennapi emberek hozzáállása nem, de a politikában és a sajtóban egyértelműen a korábbi pozitív előjel, az egymás iránti közeledés, kölcsönös tisztelet, az váltotta ismét az ellenségeskedést.
Meg akkor a hétköznapi embernek az életében megjelent.
Pontosan, az, hogy... és azok, akik elindították a vállalkozásukat, elkezdtek építeni szállodát, egyik pillanatról a másikra azt látták, hogy gyerekek, hát itt megint az összeomlás. Nem jönnek a turisták, az elnyomás miatt a infláció egyre erősebb, nem tudom befejezni a szállodámat.
Nincs alapanyag, akkor gondolom.
Munkanélkülök, és rengeteg idegenvezető ismerősöm, a mai napig nem tudom, hogy miből tartja fel magát. Uh-huh. Szóval ezek a kemény sorsok, és ezek diplomás emberek. Angolul, németül, franciául, kiváló, olaszul, kiválóan beszélnek. Nagyon szépen mindent ismernek, hatalmas nagy szeretettel voltak az európai csoportok felé. És most egyik pillanatról másikra, azért, mert odafönt úgy döntöttek, meg a geopolitikai játszmák úgy alakultak, munkanélkülivé váltak, én nem tudok vinni nekik csoportokat, ők nem találkoznak csoportokkal. Uh-huh. Szóval amikor azt mondjuk, hogy hát a geopolitika, a politika az nem ránk tartozik, hát én Irán kapcsán láttam, hogy minden, ami történik a nagy politikában, az sajnos csattan az egyszerű embereken. Hát rajtuk jobban, mert ők az elszenvedő. Uh-huh. Rajtam csak annyira, hogy nem tudok oda csoportokat vinni, vagy nem tudok magánúton bemenni.
Na és ilyenkor egy ilyen életben... amikor mondjuk arra sincsen nagyon kilátása, hogy kiszabadul az országból, és mondjuk van egy ilyen elnyomás, hogy cenzúra, nem tudnak vásárolni, akkor ők hogyan élik az életüket?
Van egy nagyon híres könyv, az a cím, hogy City of Lies, a hazugságok városa. Egy iráni, emigrációban élő iráni újságíró írta.
Csak ő írhat meg ilyet, gondolom.
Pontosan. Ez a könyv Teheránon keresztül, a városon keresztül mutatja be 7 embernek az életútját, és azt az iráni hozzáállást, ami megint csak történelmi gyökerekkel bír, hogy próbálunk túlélni. A saját biztonságunk érdekében hazudunk, fűnek, fának, megtévesztünk, nem azért, mert mi ki akarunk szúrni a másikkal, hanem amiatt, hogy életben maradjunk.
működik ez a besugó rendszer? Erre...
Most nem erre gondolok, ez van. Tehát, aha, hogy mindig hamarabb tudtak a adott városba az érkezésünkről, mint hogy én odaszóltam volna. Ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy működik. Ez a saját biztonságunk érdekét is szolgálta, még mert mindenki azt gondolná, hogy bennünk ellenséget láttak. Hát olyan láthatatlan biztonsági övet körbe Iránba, hogy nekem nem volt félnivaló. Itt arról beszélek, hogy amikor még az arabok meghódították a perzsa birodalmat, és ugye névleg felvették az iszlám hitet a perzsák. Hát titokban ők a zoroaszter vallást követték, csak az arabok a muszlimok felé azt mondták, hazudtak, hogy hát persze ők muszlimok, és ők is követik a Allahot. Hát egyáltalán nem követték adott esetben, csak a túlélés érdekében. Az előző rezsimben, Mohamed Reza Pahlavi rezsimében, ott azok, akik vallásosak voltak, azok próbálták elfedni a vallásosságukat, mert hogy ott az volt a üldözendő. Most azokat, akik nyugati barátságokkal rendelkeznek, akiknek esetleg van valami kapcsolata Amerikába, Kanadába, nem véletlenül rengeteg, ugye nem ismeri el az iráni alkotmány a kettős állampolgárság intézményét, de mégis iráni, amerikai, iráni, kanadai kettős állampolgárokat gond nélkül tartóztatnak és bevágják évekre börtönbe. Ellenséget látnak belőle. Tehát most az az ellenség...
Tehát ha valaki visszamegy meglátogatni a családját, akkor
és
a reptére lecsukják.
Tudnak koholt vádak alapján embereket. Hát csomó amerikai, iráni vagy kanadai, iráni sínylődik börtönökben. És a túlélés érdekében hazudtak. És most is ez történik, hogy próbálnak túlélni, elindítanak valami vállalkozást, hogy működjön, próbálnak kapcsolatokat létrehozni, de mindenki figyel arra, hogy kivel, és nem mondják feltétlenül a teljes történetet, nem mondják feltétlenül a teljes igazságot, csak a megfelelőt és a szükségeset. Mert túl kell élni. Nem tudják, hogy akivel elkezdenek bizniszelni, az éppen jelente róluk vagy sem, milyen álláspontot képvisel. Szóval ezzel a szemlélettel, hogy túl kell élni, ezzel legyen egy életet. Ugye itt nem arról van szó, mint amiről beszéltünk Afganisztánban, hogy úton útféle rádrobbanthatják a piacot, az épületet. Itt inkább arról van szó, hogy biztonságban az országban. De hogy nem tudhatod, hogy ki hal meg olyat, amit nem biztos, hogy meg kéne hallania.
Titkos rendőrség, akkor nagyon az folyamatosan működik, igen, megfigyel. Te is találkoztál, akkor gondolom persze vele. Mit csinálnak?
Voltak teljesen amatőrök. Tehát, hogy
amatőr módon.
Oda jön, elkezd kérdezősködni, és világos, hogy nem az a természetes érdeklődés, hanem inkább megy a checklist alapja, hogy mit kérdezzem meg. Aha. Tehát elképesztő módon behálózza a besugorenc a titkosszolgált az országot. Ez minden közel-keleti országban ott van, de az iráni rezsim ezért tud ilyen nagy nyomás, nemzetközi nyomás ellenére is és alatt is kitartani, mert hogy nagyon stabil a rendszer. Legalulról, legfelső szintig bezárólag.
Meg mindenki próbálja a kiskapukat, hogy neki egy kicsit jó legyen.
Igen, tehát ebből a szempontból az irániaknak, meg a magyaroknak a világhoz való hozzáállása nagyon hasonló, tehát mi is a kiskapukra játszunk. Nem azért, mert mi nem akarunk adót fizetni, mert mi nem akarjuk betartani jogot. Csak amikor számolunk, hogy van X összeg, amit kapok havonta, ebből elmegy egy jelentős összeg a állambácsinak, hát jó, de akkor miből fizetem ki a kaját, meg ezt, meg azt, és akkor mindenki megpróbál trükközni, megint csak az a túlélés érdekében. Tehát ez szerintem ezt a fajta habitusát az irániaknak, magyar embereknek nem kell nagyon részletezni.
Van a fejemben egy-két történet Iránról, aztán kíváncsi vagyok, hogy ez veled megtörtént-e, vagy hogy mit szólsz ezekhez. Az előbb már említetted, hogy ugye a titkos rendőr oda ment leszólítani. Azt hallottam, hogy ez nagyon gyakori, hogy főleg mondjuk Teheránban, hogy az utcán leszólítanak, oda jönnek. Hallottam olyan történetet, hogy például az anyuka oda küldi a gyerekét, hogy kicsit gyakorolj angolul, beszélgessel a külföldivel.
Egyáltalán nem zárkóznak el.
És ez így tényleg megtörténik.
Ez tényleg így van. És összehasonlítva mondjuk az arab országokba tett utazásaimmal, az arab országokban tisztelt a kivételnek, nem mindenhol tudtam olyan szoros kapcsolatot létrehozni. Nem az üzleti kapcsolatról beszélek, a baráti kapcsolatról beszélek, nem tudtam létrehozni olyan szoros barátságokat az arab világban. Iránba ez sokkal könnyebben ment. Sokkal nyitottabbak, sokkal kezdeményezőbbek, és talán sokkal nagyobb szeretettel nyitnak az emberek felé, a külföldiek felé. Ebben benne van az az érdek is bizonyos esetekben, hogy hát a rajtam keresztül majd kijutnak az országból, ugyanakkor van egy másik is. Egy jó érzés, hogy tudják, hogy mennyire rossz hírük van a világban. De én mégis ott vagyok egy csapattal magam mögött, és végignéznek a csapatot, mindenki mosolyog füligérő szájjal, és ámul meg bámul. Ez nekik egy jó érzés. És a legtöbbször elhangzott kérdés, akár az anyuka által oda küldött kisgyerekre, akár egy egyetemistának, akár egy idősebbnek, miért jöttél Iránba? Nem féltél? Tehát ugyanazokat a kérdéseket teszik föl, amit nekünk is feltesznek utazás előtt. És amikor...
Hát ők tudják, hogy milyen a képük a világban. Persze.
Nagyon tájékozottak. Tudják, hogy mennyire rossz hírük van, és azt is tudják, hogy ezt a rezsimnek köszönhetik. És mi itt vagyunk, mi vonzott Iránba. Tehát ez ad egy jó kis beszélgetést, hogy... nagyon örülnek. Amikor én meg beszélek velük perzsául, akkor elalélnek. Egyszerűen azért, mert ebben benne, hogy nem csak idejöttem kattingatni, hanem meg akarom őket ismerni. És egy perzsának ennél nagyobb dolgot adni azért nem nagyon tudnák. Uh-huh. És van itt még egy dolog. Az az, hogy alapvetően tájékozottak, de szeretnék megtudni a valóságot. Szeretnének információkat megtudni tőlünk, Európában. Tehát én nem tudom, minek köszönhető ez. Ugye Magyarországon van egy ilyen propaganda, hogy ide csábítunk közel-keletről embereket, mert hogy itt kolbászban van a kerítés. Na most valamiért tényleg ez a képzet van, de még értelmes emberek körében is. Tehát azt gondolják, hogy Európába jönnek, akkor itt gazdagság lesz. Igen. Egyfelől ott van az, hogy mi megtehetjük azt, hogy a rendkívül erős európai, azon belül is magyar útlevelünkkel, mi szabadon bemehetünk az országba, csak egy vízumot ütnek be, megvesszük a repülőjegyet, elköltünk X mennyiségű pénz, egy utazás, aztán békésen tehát szatyrokkal távozunk. Ő nekik számára ebből az következik, hogy itt mindenki jól él. Itt béke van, itt mindenki tejjel mézzel folyókánálban érezheti magát. És akkor mondom nekik a pajtást, tehát, hogy egyrészt mi csórók vagyunk a hollandokhoz, Luxemburghoz, meg mondjuk a franciákhoz képest, de még én gazdagnak számítok itt Magyarországon egy nyírségi, egy Bács-Kiskun megyei, vagy egy Békés megyei kis tanyavilágban született gyerekhez képest, és most kizárólag anyagi értelemben mondom, hogy én gazdagabb vagyok, akkor onnantól kezdve ő így picit lefagy. Ja? Mert akkor így egy ilyen álomvilágot így kipukkasztottam, egy lufit kipukkasztottam a szeme láttára. És a benne lévő adott esetben nem csak levegően víz, ez így ráfröccsed, és úristen. Tehát akkor szembesül ezzel. Az más kérdés, hogy elhiszi-e vagy sem, de én mindig kijózanítottam az embereket, hogy héka-héka, álljunk már meg. És azért ez egy eléggé fontos momentum, hogy ők azért szeretnének tájékozódni, de még az értelmiségi körében sem egyértelmű a kép. Uh-huh. Azok tudják, hogy mi folyik itt Európában.
Kik látták.
Akik látták. Akiknek megadatott az, hogy itt tanuljanak, vagy egy utazási iroda európai körutazása keretében ellátogassanak ide, és akkor látják. Csak ugye egy utazás keretében mit látnak az emberek? Tényleg a fényűzés, tényleg a pompát, és akkor még jobban szeretnének idejönni. Nem véletlen, hogy eléggé nehéz egy iráninak európai turisztikai vízumot kapni, mert sokan dobbantanának így a vízum birtokában.
Láttam egy videót, azban van egy kereszteződés, négy út, és jön négy autó, egyikben egy iráni, és egyszerre érnek oda, és nincsen elsőbségadási tábla, hanem jobbkész szabály, vagy...
Semmi.
Vagy semmi. És hogy nappal megérkeznek, és elkezdik egymást, menjél te, nem menjél te, snit, besötétedett este 10 óra, és még mindig ott mutogatnak, hogy menjél, elsőbséget adott.
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az irániak rendkívül udvariasak. De már-már idegesítő.
Idegesítő.
Igen. Mert amit te itt ebben a videóban láttál,
nyilván ez egy ez egy
bocsánat az irániaktól, a legnagyobb állatok az utakon. Tehát Teheránban ott nem az, hogy udvariaskodnak, ott ott mindenki megy minden irányba, ott annak van elsőbsége, akinek egy centivel is előrébb van a kocsija, a motorja, vagy a biciklia, vagy a busza. Tehát ott nincsenek szabályok, ott táplálék lánc van, legfelül a kamion, a nagy busz, legalul a gyalogos, és próbálnak az erőviszonyok mentén így megoldani közlekedési szituációkat. Ott káosz van. Ott a közlekedési szabályok nem érvényesek. Az útburkolati jelek azok inkább csak azoknak a munkásoknak ad pénzt, akik festegetnek.
De látsz benne rendszert a káoszban? Tehát működik?
Megoldódik. Megoldódik. Tehát tényleg hamarabb oldódnak meg közlekedési szituációk, mint azt gondolnák. Ott a közlekedési lámpák igazából a közvilágítási célokat, szerepet töltenek be, célokat látnak el, nincsen semmi forgalomirányítási szerepük. Tehát miközben háromszor pirosra, zöldre vált a lámpa, az alatt lebonyolítanak rengeteg manővelt. Amit te láttál, ez a másik véglet, és ebbe, tehát az is iráni sajátosság, amit én most elmeséltem, és erre is nagyon sok videó van, és amit te is elmeséltél ott, egy nagyon ez egy kiragadott példa, de egy létező. Az iráni udvariasság és előzékenység. És ennek van egy másik megnyilvánulása, és ebbe már én is belefutottam 5 milliószor, és már engem is idegesített. Ugyanis, hogyha én egyszer érkezek egy ajtóhoz egy iránival, előre engedem. És te menj előre, mondom, menj már előre, te menj előre, nem menj. Na, ez megy órákon át. Miért nem akar előre menni az iráni? Mert hogyha ő a fenekét mutatja felém, azáltal, hogy ő előttem megy, azzal tiszteletlenséget sugall felém.
De te, ha elmész, akkor te nem mutatsz tiszteletlenséget?
Én a külföldi utazó vagyok, tehát az a megtiszteltetés, hogy menjél be. De el kell játszani ezt a kört.
És akkor ők mit csinálnak a két ére? Ugyanez van, akkor ott tényleg egy órán keresztül?
Nagyon hosszan. Tehát, hogy az udvariassági köröknek egy olyan dimenzióját tapasztalta meg Iránba, ami itt ugye, hogy mondjuk ezt így Európában? Small talk, how do you do? Mert igazából nem érdekel, hogy vagy, csak megkérdezem. Tehát nem úgy köszönök, hogy hello András, how do you do András, és nem is érdekel, hogy te hogy vagy, baromi nem érdekel, hogy veled mi történt, csak így udvariasságot próbálok így arra a mondat erejéig így erőltetni, magamra meg rád. Na, ott nem egy mondatról van szó. Ott percekről van szó, hogy menj előre, te rendeld meg a kávét, én fizetek, nem, én fizetek, te vendégem vagy, és ez folyamatosan. És amikor én azt mondtam egyszer egy irán ismerősnek, hogy passzus, de jó pólód van. Másnap az a póló az a táskámba landolt, mert hogy megtetszett nekem. De nekem nem megtetszett, hanem én mondtam, hogy nagyon jól áll rajtad.
Odaadta. És itt nincs visszaút, tehát, hogy itt el kell fogadni? Itt, ha megsérted, ha nem fogadod el tőle?
Tehát, hogy számára ennél nagyobb cselekedet nem is lehet, mint hogy nekem megtetszett, odaadja. Na most ez az, amit így nem lehet kiradírozni az irányából.
Hát ezek után hogy nem lehet őket szeretni, meg imádni?
Hát ők ilyenek. És például, amikor mentem csoportokkal is, az irániak nagyon szeretnek piknikezni. Bárhol, körforgalom közepén, a zöldbe, parkokba, láttam már mindenhol. Szeretik a zöldet. Kevés van az országban vízhiány miatt, ami meg van, azt nagyon nagyra értékelik, és barátok, családok, nagy rokonságok kitelepülnek főleg pénteken, szombaton, és piknikeznek. Teáznak, ott pörgetik a kebabot, és ott sétálunk el egy parkon keresztül a utasaimmal, és mondják, hogy gyertek ide, van finom kebab, gyertek megvendégelünk, teát kértek, stb. És akkor így nézem, hogy ott van a négy fős család, nekik mondjuk van infrastruktúrájuk hozzá, elegendő pohár, elegendő tányér, hát még itt vagyunk 20-an, figyelj, ez nem fog menni. De itt is le kell játszani a küzdelmet, hogy gyertek, legyetek a vendégeink, hát köszönjük szépen, te van lassunk, nagyon kedves vagy, de gyertek, nagyon finom, hát nagyon kedves vagy tőlünk, de hát nagyon kedves vagy, de hát most nem akarjuk elvenni tőletek a kaját, mi most étteremben voltunk, de gyertek ide itt a családdal, közös fotó, meg minden, és van három kör oda-vissza. Ha a harmadik után is még erősködik, akkor azt már el kell fogadni.
És ha az elsőre elfogadod, akkor nézz egy nagyot.
Igen, tehát bele kell menni a játékba. És ezt akkor ismered ki, hogyha jártas vagy Iránba, és utána olvasol annak, amit úgy hívnak, hogy tárof. Ez az udvariasságnak, az előzékenységnek nem a szava, hanem az univerzuma. És ebben minden benne van, amit Iránba tapasztalhatunk úton útfélen. És valóban van olyan pillanat, amikor mi lepődünk meg a legjobban, fogja azt, előkapja a százas ilyen műanyag pohár szettet ugye a zsebéből, és akkor mindenkinek kitölt a termoszba lévő tehát is körbe. Most, hogy gyertek, akkor fotó. Kész. Nekik akkora nagy öröm, és ugye a telefonukban nekik az életük van. Az a rengeteg minden fotó. Tehát azt napokon keresztül mutatják, hogy itt voltak a haridzsik, a külföldiek, Magyarisztán.
És akkor nézel egy tök idegen, vadidegen embereknek a fotóit, hogy...
Igen. És ezt megmutogatják csalánnak, meg fűnek, fának. Szóval elképesztően szoros a kapcsolat. És a kaja az ott is egy ilyen összekötőpont. Tehát az irániak hihetetlenek. Vannak sportos irániak, igazán sportos irániak, vannak azok az irányok, akik azt gondolják magukról sportosak, de aztán kiderül, hogy nem, és vannak a rémlusták. A sportos irányok, velük én másztam Irán legmagasabb csúcsára, azok őrültek. Tehát amit én 4 nap alatt megmászok, ő felszaladod a 12 óra alatt oda-vissza. Ez az igazi sportos irányi. Van az az irányi, aki rátolat a hegyre, aki rátolta a hegyre, azért 12 órát megmássza, vagy felfut rá, ő a kis tragacsával felmegy addig, ameddig bír, és utána sétál egy kicsit, hogy ő most hegyet mászott ott, de aztán hogy nem előkelül a csomagtartóból a termosz tea, meg a kebabos, és elkezdenek piknikezni. Látszik rajtuk, hogy megvannak halva attól a 100 méter sétától, de ők azt a történetet úgy fogják a fotó kísérletében, ők mentek hegyet mászni, meg kirándulni. Csak jó poszból, jó szögből fotóznak, az nem látszik, hogy ott a egymásnak parkoló autók egész sorra. És vannak, akik így nem is mennek el odáig, nekik a körforgalom is jó, vagy egy ilyen közpark. Na most azt tudni kell, hogy a nagyvárosokban rengeteg a közpark, amit rendbe tartanak. Tehát nem olyan, mint nálunk a Népliget, hogy az emberek jobbára kerülik nagy ívből, mert tele van drogosokkal, meg hasonló. Nem, ott az a közösségi életnek az egyik legfontosabb helyszíne. Hatalmas nagy partik vannak, tollasoznak, beszélgetnek, frisbiznek, vízipipáznak, piknikeznek, és nem tudsz elmenni mellettük úgy, hogy ne invitálnának meg egy teára, csirkére, focizzál velünk. Tehát ezek azok az interakciók, amit Iránban mindenkit meglepnek. Hát hol tapasztaljuk itt?
Ha mondjuk hosszabb időt töltesz velük egy-egy ilyen családi eseményen, akkor miről van szó? Mi a témájuk? Család. Politika? Család?
Mindig megkérdezik, hogy hol a feleségem meg a gyerekeim. Ugye eléggé nehéz az ő dimenziójukba azt felfogni, hogy én 32 évesen nem egy 3 gyerekes családapa vagyok. Az más kérdés, hogy anyagi okok miatt az ottani 30 évesek sem feltétlenül tudnak hasonló érdemeket felmutatni. Tehát azért látni kell, hogy mondjuk Teheránban ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek a fiatalok, mint mi. Gigamagas árak, mindenki küzd azért, hogy kihozza a lakbért, a egyéb költségeit, és nem tud arra gondolni, hogy hú, akkor most családalapítás. Régen mi volt a hagyomány? Régen az volt, hogy van hozomány. Ugye a hozomány mi célt szolgált, hogy itt támogassák a újdonsült párt a családok? Hát sokszor már családoknak sincsen annyi, hogy így elindítsák az útjára a gyermeküket. Szóval innentől kezdve a problémák hasonlóak, de mégis, és megint ugye az eredeti téma, amiről beszéltünk, hogy a család fontossága vallási életmódbeli okokból kifolyólag is, ez a dimenzió megvan, ez a felfogás megvan. Tehát egy iráni lány, aki 30-at betölti és egyedül álló, az szégyenkezik emiatt.
És a család is?
Ez egy jó kérdés. Engem több anyuka környékezett, mert pontosan ugyanúgy nem a általános iskolás gyermeküket küldék oda, jó, akkor most gyakoroljad ezt az angol szöveget, amit tanultál az iskolában. Hello, how are you? Nem. Hanem oda küldte az eladósorban lévő lányát az anyuka, hogy akkor na, ismerkedjél. Nekem nem, tehát nem kellett küzdenem a számcserékért. 10-esével lehet Iránban a számokat cserélni iráni lányokkal.
És a lányoknak, mint aki külföldi.
Külföldi lányoknak? Hát nekem voltak olyan utasaim, akiknek nagyon bejöttek a perzsa pasik. Tehát az ő arcvonásuk, az ő ilyen előkelő megjelenésük az azért számos nő számára egy ilyen férfi ideál teljesít meg. És ugye azért ezt látni kell, hogy még én római katolikusként, tehát keresztényként, én nem vehetek el egy muszlim nőt, mert egy muszlim nő csak muszlim férfihez mehet feleségül, addig egy muszlim pasi elvehet egy nem muszlim nőt. Tehát könnyebb...
Tehát akkor ezeknek az ismerkedéseknek a célja egyértelműen az, hogy házasság?
Házasság, persze. De, tehát ott nincsen az, hogy egy-két hogy... évig járok vele, meg hogy hát ti mit csináltok? Járunk. Erre akármilyen gazdag az arab meg a perzsa nyelv, erre nincsen szó, nincsen kifejezés.
Na jó, de azt ők is láthatják, hogy na, a lányomat oda küldtem már, vagy 10 pasihoz, és még mindig nem. Tehát, hogy ez nem így működik, hogy oda küldöm. Vagy...
Egyet nem gondolnak végig. Amikor nekem iráni lánybarátaimnak kellett így megmagyarázni az iráni alkotmányt, és ennek a férfi-női kapcsolatra, meg a gyermekvállalása, meg az állampolgárságra vonatkozó részeit, akkor nőszök, ezt meg honnan tudod? Hát, ezt onnan tudom, hogy utána olvastam. Tehát én magyarként, római katolikusként én áttérhetek. Ezáltal a vallási feltételeknek megfelelek.
De ők ezt nem tudják?
Ők ezt tudják, csak ugye ez nincsen benne a főszerződésben. Ugye első, tehát ők nem gondolnak bele, hogy az, hogy én áttérek, az nem annyira automatikus.
Na, ott az anyuka.
Igen.
És ő azt tényleg elképzeli, hogy most oda küldöm a lányomat ehhez a pasihoz, akinek át kell térnie egy idegen vallásra, és járni se járhatnak együtt, itt van mondjuk egy hétig, és ő el fogja vinni a lányomat, vagy hogy ez megtörténik.
Vannak olyan, én találkoztam olyan európai utazókkal, akik így ott ragadtak, áttértek.
De ez nem
bejöhet, a gondolom. Matematikai esélye megvan.
Jó, is. Végül is több az esélye, ha megpróbálják, mint hogy nem.
Ennyi. Miért? Mekkora az esélye, hogy én leszólítok a lányt a hetes busz megállójában, és hogy utána elkezdünk randizni?
Jó.
Matematikai esélye az ő szemszögükből ugyanaz, 50%. Az más kérdés, hogy ők ebbe az 50%-ba a negatív, tehát a nem 50%-ában nem számolják bele azt, hogy a nem az valószínűleg nem amiatt fog megtölteni, nem szimpatikus, hanem hogy át kell térnem, hogy én itt utazóként vagyok, én a világért nem költöznék ide, stb. Tehát ilyen alapvető egzisztenciális problémákat így nem nagyon fogalmaznak meg abban a pillanatban, amikor oda küldik a lányt, hogy na.
Na jó, és amikor kiderül, hogy hát ez így túl macera, hát és ez is nem lehetséges, akkor mondjuk meddig lehet eljutni egy ilyen ismerkedésben, mondjuk ott vagy egy hétig. Tehát, hogy itt akkor meg is szakad az
a jó pofizó csetelés jó esetben, de amúgy ezeket nagyon hamar le lehet.
Hát muszlimok, tehát gondolom megvannak a szabályok, hogy...
Megvannak, de azért tehát az az anyuka, aki oda küldi a lányát, ő azért nyitottabb. Tehát azért egy konzervatívabb családban nevelkedett anyuka, aki szintén konzervatívabb nevelést ad a leányának, az nem fogja oda küldeni a lányát egy nyugati turistához.
Jó, próbálom így elképzelni. Oké. Azt mondja, hogy oda küldi a lányt, szimpatikusak, megy a számcsere. Ha nincs randizás, akkor mi a next step?
Semmi.
De akkor...
Beginning and ending of a beautiful friendship. Tehát, hogy ott vagy most... elkezdődik is le is zárót, nincs egy semmi.
Aha.
Felírom udvariasan a számát, elmentem, persze azt mondja, törlöm. Hát most minden.
És az nincs, hogy mennek ezek az illegális bulik, házi bulik.
Eléggé keményen, igen.
Na, akkor erről mesélj. És hogy mondjuk akkor, hello, este van egy buli, gyere el.
Igen is, meg nem is. Engem hívtak ilyen házi buliba, tehát én...
Elmentél? Na, jó.
Ekkor éreztem azt, hogy megnyíltak olyan kapuk, amik nem nyílnak ki mindenki előtt. Ehhez meg kell lenni a kapcsolati hálónak, és ehhez meg kell lenni a bizalomnak ezen a kapcsolati hálón belül. Mert mi itt a lényeg? Ezek illegális bulik. Bármikor lecsaphat a rendőrség. Mert bárki besúgó, hogy ott van egy illegális buli, és nem az a tény, hogy mulatnak az irányok, mindenhol táncra peldülnek. Megszólal valami zene, azok már táncolnak. A probléma az az, hogy ezekhez a bulikhoz elképesztő mennyiségű alkohol meg drog is társulhat. Én amikor mentem ebbe a ominózus buliba...
Többször is voltál, vagy egyszer?
Egyszer hívtak meg. Én akkor igazából próbáltam ez az udvarias hozzáállást követni, hát ugye, ha vendégségbe megy az ember, én nem úgy fogtam... Igen, viszek valamit, és nem úgy fogtam fel, hogy egy erezdel a hajam buli lesz, hanem, hogy vendégségbe megyek. Milyenkor a szokás, viszek édességet, és azt átadom. Te... Én vittem egyedül édességet. Mindenki hozta vodkát, viszkit, tekilát.
Minden... És akkor szarul érezted magad?
És akkor néztem, hogy hát ez a süti, ez már este nem fog elfogyni. És csatak részeg lett a társaság.
Hányan voltatok?
10. mély nyomó ment a zene, táncolás, milyen zene, milyen eszemű, tánc, milyen iráni pia. Zene, természetesen egyébként nagyon jó.
De az is
illegális?
Itthon is
iráni zenét hallgatok, mert annyira jó a dallama, tehát lüktet, nagyon szép a hangja mind a lány, mind pedig a férfi énekeseknek.
Az is illegális a zene?
Nem. És meg nem is. És tehát, hogy a zene nem, de nem lehet bármilyen koncertet tartani. Tehát rengeteg koncert van Iránban, tehát például tradicionális perzsa zenét játszó együttesek fellépnek, de azért nem annyira, hogy mondjam, általános program, hogy én elmegyek Teheránba egy művelődési központban, és akkor ott egy ilyen iráni rock koncertet hallgatok. Viszont underground vonal az nagyon erős, és az underground az nem egy zenei stílus, hanem az minden, ami a rendszer által nincsen elfogadva.
Van hip-hop, rock, banda, minden, heavy metal, minden, csak illegálban minden.
Igen, na most a házi bulikon hallgatnak zenét, ezzel nincsen probléma, mert mindenki döngeti a taxiban, az étterembe, a buszon a zenét. Itt inkább az, hogy az én sütim az nem fogyott el, ők meg ott ittak, és a házigazda az büszke volt, hogy már ennyi vodkát ivott meg. És ilyenkor jövök rá, hogy meg jöttem rá, hogy ami tiltott, az nem azt jelenti, hogy nincs. És amikor így utánolvastam így ennek az alkohol kérdésnek, akkor azért világossá vált számomra, hogy Iránban az alkoholizmus az népbetegség a fiatalok körében, hullanak a fiatalok, mint a legyek. Tehát egy péntek este nagy körút mentőautó viszi a detoxba az embereket, ott mindennapos. Mert ők is felejteni szeretnének egy kicsit ebből a űrületből, ebből a való világból kikapcsolni bármilyen szer által. Hát most nem azt jelenti, hogy én kaptam szert, tehát ez nem az a szintű buli volt, mint amit a felső 10 000 képviselő csinálnak. Itt csak alkohol volt, de már az is illegális volt. És hogyha lecsap a rendőrség, akkor nem tudom, hogy mi történt volna velem.
Milyen mit ittak?
Viszki, vodka.
De nyugati? Tehát vagy...
Be Oroszországból érkezik a Champions. Nekem is megvoltak a kapcsolatom ahhoz, hogy bármilyen szeszt be tudtam szerezni.
Tehát nem ezek a zugfőzdék, amik ilyen ki tudja, hogy milyen...
Jó, mondjuk én is készítettem házi bolt.
Hol?
Panel 4. emelet. Nagy hordó. Ugye, mert azért...
Miből?
Miből? Hát tele vannak gyümölccsel. És meleg van.
De
és van
te miből cukor. Csináltad a panel 4.
Hát volt egyszerűen egy kék nagy hordó, cefrés hordó.
Ja.
Cefrés hordó, cimborán megvette a sok gyümölcsöt a piacon, kiváló iráni termékek, ők is szeretik a cukrot a teába, és hát az erjedés folyamata, azt nem kell nagyon bemutatni egy olyan társadalomnak, ahol rengetegen választják a kémiát meg a vegyészetet. Egyetemi tanulmányukként idő, cukor, gyümölcs. Nem azt mondom, hogy a prémium kategóriás italok születtek.
De nem de... is az a lényeg.
Nem is az a lényeg. Ja.
De ezt megértem, mert nyilván, ahol elnyomás van, ahol ez tilos, és van egy buli, ahol ereszdel a hajam van, ott akkor még inkább azt mondja, hogy na.
Az elmúlt évek iráni tüntetéseinek mi volt a szimbóluma? A nők fogták, és így a sajtó szeme látára letépték, és elkezdték lóbálni a kendőjüket. Elképesztő nagy ereje van ezeknek a tetteknek. Ez is egy harc a rezsim ellen. Ez a csendes, vagy néha kevésbé csendes ellenállás. Uh-huh. És ezek a bulik, ezek megmutatják, hogy mi az az Irán, amiben nekik így minden nap élni kell. Van kívül az az állat, hogy ők felveszik a kendőt, udvariasan próbálnak...
Egyre megy hátrébb, ez
egyre
igaz?
Hátrébb, igen, tehát azért a biztosító tűk, vagy a hajcsatokkal próbálják minél alacsonyabban megfogni. Nagyon szép az irániak haja. Tehát az iráni nők, ezt férfiként mondom, de ezzel minden férfi utasom jól, tehát elbűvölik az európai embereket. Viszont ők ezt tudják, és erre nem rájátszanak, de ezt így kiemelik. Ugye mivel tudnak játszani? A sminkjükkel, mert az arcukat nem kell eltakarni, és a hajukkal, hogy cserfesen kilógatják így a kendő alól. Ugye mással nem játszhatnak, mert hogy a könyök aláérő ruhába kell lenni, hosszú nadrágba és a feneket eltakaró ruhába. De azért még mielőtt azt gondolná mindenki, hogy minden iráni nő csadort visel, akkor nézzük meg, hogy a fiatalok mennyire esztétikusan is jól öltöznek. És onnantól kezdve már senki nem azt nézi, hogy hű, ez most iszlám előírás. Persze ők is örülnének, ha egy picit rövidebb, meg lengébb ruhát vehetnének, de olyan gyönyörűen öltözködnek, hogy nekik nem kell stílus tanácsadó. Megjelennek és érezzük rajtuk az eleganciát, a nőiességet. És nem azt a hivalkodót, hogy kirakják mindenüket, hanem ellenkezőleg. Úgy így megjelenik így egybe az egész. Hogy az arcuk, a hajuk és a ruházatuk. Tip-top, mint hogyha minden nő a kifutón sétálna. Na most ez egyszerre ott van, hogy hát próbálják megtalálni megint a idézőjebb a kiskapukat, és most pozitív értelemben, megpróbálják megélni azt, hogy hogyan lehetnek nők így az elnyomását, oké, ez sikerült teljesíteniük, ugyanakkor a kendőt levenni, slóbálni, azért az mégis erőteljes, annak ellenére, hogy egyre lejjebb csúszik.
A pasik mi beöltöznek? Nekik teljesen annyi, hogy nyugati, nadrág, nyugati ruházat?
Nadrág. Igen. Ugyanaz, tehát, ugyanazok hogy a... nincsen olyan tradicionális viselet, mint például a
Afgánoknál,
vagy a arab olajmonarchiáknál ez a hosszú fehér ruha,
teljesen.
Hanem teljesen európaian, farmerbe, egyéb nadrágba, póló, ing, szakó. Nagyon fontos, nyakkendőt nagyon kevesen hordanak, ennek pedig az az oka, hogy a nyakkendő az a egykori izraeli-amerikai jelenlétnek köszönhető nyugati öltözködés szimbolizálja. Uh-huh. Tehát aki ma nyakkendőt visel, az picit nyugat felé húz is az ellenség. Nem véletlen, hogyha megnézel bármelyen fotót hivatos diplomáciai találkozókról, iráni politikusokról, ők sosem hordanak meg, nem hordhatnak nyakkendőt, hanem mint a, nálunk a papok. Tehát van itt, bekapcsolják az, ugye begombolják az ingüknek a legfelső gombját, és van egy ilyen
Keresztül van valami
nyakkendő helyett.
Az előbb kérdeztem ugye, hogy miről, mi a téma, miről beszélgetnek, és mondtad, hogy kérdés általában az, hogy a család, hogy mi van a te családoddal. Ezen túl vagyunk. Megkérdezték, hogy mi a család, mondjuk egy ilyen házi buliban. Miről szól? Miről beszélgetnek? Mi foglalkoztatja
ebben őket? A házi buliban azért én kívülállóként éreztem magamat. Tehát annak elő, hogy elhívtak, kedves gesztus volt. Most gondold el...
Rólad szólt a házi buli, vagy nem? Olyan szempontból, hogy téged kérdezget... Tehát, hogy nem. A középpontja voltál, honnan jöttél,
fogadtak... Valamire nem voltam nem. A középpontja. Tehát nem azt mondom, hogy ők hozzá vannak szokva, hogy ilyen környezetbe hívnak külföldieket, de alapvetően én úgy éreztem, hogy nincsen ez a körülrajongás, hogy ó, itt van a európai...
Ami nem csak az, hogy
de ebből kifolyólag
körülrajongás, hanem csak érted, hogy van egy házi buli, ahol mondjuk egy baráti társaság összejön, és mindig ugyanazok az emberek, akkor ha van egy új ember, akkor nyilván az kap egy kicsi figyelmet, főleg ha olyan dolgokról tud mesélni, amiről...
Kaptam egy kicsit, de nem voltak annyira érdeklődők. És nem azért, mert miről? Bunkók voltak, hanem amikor én elmegyek itt Magyarországon, és egy olyan baráti összejövetelben, ahol maximum egy embert ismerek, de ott arattam kívül, mint 10 ember, hát ott is azért inkább partvonalon van. Jó, közös nyelv, minden, tehát könnyebben beleolvadok, de alapvetően ugyanaz az indítatás. Az más kérdés, hogy ott nem is tudtam soka előrébb menni. Tehát megvoltak a jópofizó körök, de most nem tudtam beolvadni, mert itthon berakunk egy házi buliba egy bikini számot, mindenki ott tombol rá, összehoz minket. Ők berakták a kedvenc iráni zenéjüket.
Kedvenc bikiniüket aztán.
Hát és ők most elkezdtek ott ugrálni, énekelni, táncolni, én meg itt hümmögtem. Mert tényleg ritmikus azok a zenék, de hogy ami nekünk ezek a klasszikus bulizenék, azok náluk is ugyanúgy megvannak. Most szerinted egy magyar bulizenére egy külföldi mennyire oldódna föl? Szóval a kötelező körök, igen, ki vagyok, honnan jöttem, mit csinálok, miért tetszik Irán.
Na és ők miről? Hogy mi az, ami ugye hétköznapokban érdekli őket? Tehát mondjuk ők politizálnak, arról beszélnek, hogy...
ezt így szigorúan kerülik. Én azt tapasztaltam, tehát, hogy, és én erre felhívtam az utasaim figyelmét is, hogy rendszerről semmi.
Mert senki... Nem tudhatod, hogy kivel beszélsz.
Nem tudhatom, hogy kivel beszélek, illetve nem tudhatom, hogy mikor hallgatnak le. Szóval figyelni kell. Minket is ez az óvatosság napi szinten körbevet, de most ezzel nincs is gond. Ha meg valaki elkezdte szapulni a rendszert, ezt így automatikusan mindig mondtam, figyeljetek, ez lehet provokáció. Lehet, hogy nem az, de lehet provokáció. Ne üljetek föl. Hallgassátok meg, mondjátok el a véleményeteket, ne a rendszerről, hanem hogy nálunk mi van, tehát hogy legyetek nagyon diplomatikusak, visszafogottak és semlegesek, mert nem tudhatjuk, hogy hogyan végződhet egy ilyen beszélgetés.
Külföldi kerülhet bajba emiatt?
Persze.
Börtön.
Simán. Szóval azért Iránba külföldiként is komoly határokkal szembesül az ember. A legális kereteken belül. Hát a illegális kereteken belül a határa csillagos ég, de...
Persze. De ugyanígy azt is hallottam, hogy a külföldieket nagyon védik. A helyiek védik, és ha mondjuk te vitába keveredsz egy taxisofőrrel, vagy egy árussal, akkor az ott lévő emberek fognak megvédeni.
Az igaz. Tehát, hogy nem csak a besúgó rendszer, a titkos szolgálat ad egy láthatatlan gyűrűt egy irányi utazás során, hanem bizony a helyiek is. Tehát ott olyan még nem fordult elő, hogy nekem károm származott volna, vagy hogy nem védtek volna be. Tehát számukra az egy elképesztően rossz szituáció, hogy egy külföldi szomorúan, elégedetlenül esetleg idegesen távozik valahonnan, mert nem kapta meg azt, amit el akart érni. És nem arról van szó, hogy nekem jár, nekem azt el kell érnem. De például volt egy szituáció, amikor próbáltak így a csapatomon egy pici nyereséget könyvelni, és azt mondták, hogy a nagy busz, amivel én a korábbi utakon mindig bementem a szállás közelébe, azt mondták, hogy megváltoztak a szabályok. Nem mehet be a nagy busz. Innen taxikkal lehet menni. Ugye a buszsofőr volt annyira eszes, hogy kitalálja ezt, hogy a taxis haverjait odahívja arra a város környéki, vagy város szélén lévő buszterminálra. De annyira már nem volt eszes, hogy amikor én perzsául elmondtam neki, hogy ez már a hatodik utam Iránba, hogy összerakja, hogy hoppá, lehet, hogy vannak kapcsolataim, és lehet, hogy ismerem a dolgokat. Aztán, mit ad Isten, ott az éjszaka közepén ez a jelenet. Utasaimon sík frászker volt. Képzeld el, hogy így szemüket rátapasztják az ablaküvegre, ott állunk a semmi közepén egy kihalt buszállomáson a busszal, és öt darab taxisofőr gyűrűjébe kiabálunk egymással. Ők azt hitték, hogy engem most ad szépen, ezért megütnek, stb., mert nagyon mediterrán stílusba ment a vitatkozás. És én csak akkor felhívtam a helyi emberémet, hogy srácok, ez van. 2-3 perc után a telefonhívás után a taxisok eltűntek. Lehet, hogy az a taxis le akart minket gombolni, de amikor átadtam a telefont, hogy Pajti, akkor ne velem vitatkozzál, itt van ez, utána egyből. Mondták, hogy jó, akkor takarodó, ebből nem lesz üzlet.
Na és hogyha nincs ilyen kapcsolat? Na, hát, ilyen, akkor van ez,
ilyenkor hogy... van az, hogy a személyes kapcsolatok a Közel-Keleten üzlet, turizmus, bármilyen kapcsolat egyszerűen elengedhetetlenek. Ez egy nagyon szélsőséges szituáció volt, tehát ilyenben azért nem keveredik bele minden alkalommal az ember, de például mondok egy eléggé gyakori esetet, Teherán van nagyon sok a kéregető. Amúgy az iszlám világban, hogyha közlekedünk, ott nem az van, hogy kéregetnek az emberek, hanem oda jön a kisgyerek, és a 10-es papír zsebkendős csomagot árulja, hogy ő üzletember, hogy ő kereskedő, és hogy ezért adjál valamit. Mindenki tudja, hogy ő sajnos kéreget, de hát még abban...
többet adsz neki nyilván.
Igen, igen. És bennem még 4 évesen, 5 évesen is, mert sajnos láttam ilyet, hogy 4-5 éves gyerekek ott idézőjelben kéregetnek. Szívem szakadt meg, hogy basszus, ide jutottunk, de mégis van bennük annyi tartás, önbecsülés, hogy ők nem kéregetnek, hanem kereskednek. És bizony vannak olyanok Teheránban, hatalmas nagy város, közel 20 millió fős, hatalmas nagy különbségek, vannak ott szegények. Vannak ott kéregetők, akik nem szórakoznak itt a 10-es papír zsebkendővel, hanem kéregetnek. És ilyenek voltak, megláttak minket, mint nyugati turistákat, nem kell félni, tehát nem az, hogy körbevesznek, és akkor zsebesek, stb. Oda jöttek kéregetni. És semmiből jöttek emberek, hogy elhajtották őket. Ne bántsátok. És ők elnézést kért tőle. Elnézést kért tőlünk, az ő nevében, bocsánat, hogy és legyen szép utatok Iránba. Tehát ez is egyfajta segítség, amit felhoztál. Vagy mit tudom én, a taxis mindenhol taxis. Tehát én most nem akarom lenézni a taxisokat világszerte, de azt tapasztaltam, hogy akármilyen országban megyek, a taxisoknak ugyanez a célja, lehetőleg a turistákat lehúzni. És ebből van
ez egy... valahogy tényleg egyébként ilyen visszatérő.
Ez egy visszatérő, és ez nem egy országspecifikus, ez egy üzletág specifikus.
Igen. És ez a visszatérő minta egyébként.
Ez egy visszatérő minta, és legnagyobb kalandom meg ilyen előrejutás az iráni kultúra megismerésében az volt, hogy Teherán, ahogy mondtam, hatalmas nagyváros. És ott nem az van, hogy A-ból B-be te adott esetben egy taxival eljutsz, hanem ismerni kell a rendszert. Vannak az iránytaxik, akik az A-ból B-be tartó útvonalnak mondjuk az első 2 kilométerén oda-vissza ingáznak. Adott esetben nem is taxisok, hanem munka után még egy kis mellékkereset, és akkor fel alá grasszálnak. Na, hogyha erre rájössz, akkor kiderül az, hogy a 5x2 kilométer az sokkal olcsóbb, mint 1x10, mert az emberünk lehet, hogy mondjuk a lakókörnyezete környékén tolja ezt. Most 10 kilométer elmegy, aztán visszajön, azért Teheránban sok idő, sok pénz, stb. Mikor erre rájöttem, meg hogy hogyan kell leinteni, akkor futottam bele abba a helyzetbe, tudtam, hogy én oda megyek, de hogy előtte milyen megállót kell mondani, ott rakjon ki. Elmondtam, beszálltam mindezt perzsául, beszélgettünk, megkérdezi, honnan jöttem. Hát akkor eljátszottam ezzel, akkor belementem a játékból, tehát Jazd városából. Ez egy fontos nagyváros, az ország közepén, Iránban, és hát mondtam, hogy most innen jöttem. De jó, de hogy amúgy meg honnan származom, mondom, Magyarországról, nem Teheránból. És Teherán annyira multikulti hely, hogy az én perzsa tudásommal ott a taxis számára nem voltam egyértelműen külföldi. És beszélgettünk, és tudtam, hogy amikor beszállok a taxiba, le kell egyeztetni az árat. Mennyi addig? 15 000, rendben, oké, indulás. És megérkezünk, kiderült, hogy én magyar vagyok. Elkezdtünk beszélni. Hát mondta, hogy amúgy vízilabdázó volt, és a magyar vízilabdázókat ismeri. Hát azok kemény fiúk, nagyon olimpiai bajnokok, Magyarisztán, very good man. És amikor beszélgetünk, és megérkezünk a kiszállásra, pont az őszinteség előtted belőle, hogyha tudtam, hogy külföldi vagy, akkor valószínűleg 5x árat kértem volna, de megegyeztünk. És megköszönte, hogy tudtunk egyet beszélgetni, hogy én perzsául is szóltam hozzá, beszéltünk Magyarországról, kezet ráztunk, és ő fordult is, ment vissza ugyanaz a 2 kilométeres távolságán. Tehát ez volt a pozitív taxis élmény. De itt is az volt, hogy külföldét óhatatlanul mondanak egy magasabb árat, ami még így is bagó, főleg ilyen infláció mellett, ami, hogy mondjam, mi fizetésünkhöz képest, de neki ez aranyat ér.
Persze. Zsombor, itt a végére mondj nekem 2 dolgot, egyet Magyarország felé és egyet Irán felé, amit elhoznál Iránból Magyarországra, és amit elvinnél Magyarországról Iránba.
Hát én Iránból Magyarországra, és úgy gondolom, hogy ezt már így elhoztam, ez az emberekkel való viszony. Ez az, ami az egész Közel-Keletet, ezt a régiót, ezt meghatározza, de Iránba ez így kicsúcsosodott. Tehát a másokkal való előzékenység, kedvesség, türelem, figyelmesség. Én nagyon sokat tanultam ezektől az emberektől, nem csak a perzsáktól, araboktól, kurdoktól, törököktől, mindenkitől. Ezt egyértelműen Iránból elhoztam, és ezt a fajta tényleg az emberekkel való emberi hozzáállást. Magyarországról, amit vittem, hogy sokszor így gondba vagyunk, hogy most mi kik vagyunk magyarok. Álbüszkeség, őszinte büszkeség, és hogy mi mindig azért legyünk büszkék, mert minden nemzet ellen próbáltunk egy nem sikeres forradalmat, meg szabadságharcot lebonyolítani. Most erre, ez történelmi dolog. Lehetünk büszkék a sikerekre, de nem ezt határozza meg. És Iránba, amit vittem, az inkább az a fajta magyarság tudat volt, amit én egyszer nem fogalmaztam meg. Csak ott, idegen környezetben, konkrétan Iránba jöttem rá, hogy ez létezik, hogy mi, kicsi Magyarország, mi mit adtunk a világnak, milyen embereket tudtunk a Közel-Keletre eljutatni, és mennyire jelentős a szerepünk is, hogy bizony külföldön vállaljuk föl. És ne csak azért vállaljuk föl külföldön a magyarságunkat, mert hogy 20%-kal olcsóbban indulunk a alkudozásban, a bazárban, mert tudják, hogy Magyarország csóróország, mondjuk Franciaországhoz képest, tehát ugyanazt az árat úgysem fogják egy magyaron behajtani, mint egy francián, hanem az bizony, hogy nekünk van egy örökségünk, ami nem állt meg a magyar határokon. Van egy olyan kultúránk, és a legmegdöbbentőbb ebben, hogy ugye kik a jászok meg a kunok. Azok a perzsák, akik tovább mentek Perzsiából. És ezt tudják, hogy a kapocs, nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan tudják. Tudják, hogy bizony itt vannak ezek az értékek, ezek a kapcsolatok, és hogy a magyarok azért valakik. Tehát mi nem egy európai ország vagyunk sokak számára, hanem mi igazából egy nagyon fontos testvéri nép. És ezt akkor tudtam meg. És akkor értékelődött fel bennem az, hogy én honnan származok, és talán ez az, amit nem csak vinni fogok ezután, hanem már sokszor ki is vittem, hogy vállaljuk föl, hirdessük azt, és el lehet viccelődni itt a piros paprikán meg a puskáson. Sajnos a pálinkát, a harmadik pét, ezt nem tudjuk hirdetni, mert hát, na, elvileg muszlimok, szóval pálinkát nem isznak, de alapvetően vannak olyan értékeink, amik ott megjelentek, és élő környezetben ott vannak, találkozunk, beszélhetünk róla, mert tudják, miről van szó, és ezt vállaljuk föl, és ezt tényleg hirdessük, mert ahogy beszéltünk, mi is ugyanúgy diplomatái vagyunk az országnak.
Ez volt az első rész Zsombora. A következő epizódban kicsit tágabb értelemben beszélgetünk Iráról és a Közel-Keletről, a történelméről, kultúrájáról és vallásáról. Csak hogy teljes legyen a kép. Egyébként azt már előre sejtettem, hogy ez nem egy egyrészes beszélgetés lesz, és lám igazam is lett. Ilyen témát nem lehet egy-két óra alatt átbeszélni, Zsombor pedig tud róla mesélni. Hogy a következő epizódok is időben és zökkenőmentesen érkezzenek, abban te is tudsz segíteni. Amennyiben lehetőséged van rá, és a műsor értéket teremt számodra, támogass munkámat egy havi jelképes összeggel. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy keresd fel a patreon.com/utazási podcast címet. A már meglévő Patreon támogatóimnak pedig köszönöm a támogatást és a bizalmat. Az anyagi támogatás mellett azzal is tud segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek legjobb módja a személyes ajánlás, amikor mesélsz barátaidnak, ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Tehát, ha így van, ne tartsd magadban, terjeszd a podcast jó hírét. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! صدات مثل بارون، مثل گل میمونه، مثل دریا آروم، مثل آسمونه.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.